Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az európai intézményrendszer mára túlterjeszkedett, túlhatalmasodott, szerepet tévesztett, a bürokratikus érdekek olyan nemtelen szinterévé vált, amely figyelmen kívül hagyja a nemzeti sajátosságokat, jelentette ki Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt európai parlamenti képviselője Budapesten. A Szent István Intézet szervezésében megrendezett Schumann terv 75, az Európai Keresztény Demokrácia múltja, jelene és jövője című konferencia nyitó előadását tartó, a Patrióták Európáért frakció tagjaként dolgozó kormánypárti politikus, egyebek mellett arról beszélt, hogy 75 évvel ezelőtt Robert Schuman, francia külügyminiszter által bemutatott terv olyan dokumentum volt, amely Európa állapotát egy különleges ember szemszögéből mutatja be, hogy mit és hogyan kell rendelni a közös főhatóság alá, és ma is kérdés az, hogy nemzetek közötti vagy nemzetek feletti Európára van szükség. A KDNP-s képviselő felidézte, hogy a II. Világháborút követően szükség volt egy együttműködésre, integrációra, amely az anyagi felépülést és a megbékélést tette lehetővé, és erre ma is szükség van. Magyarországra látogatott őszentsége harmadik Mar Ava pátriárka, az asszír keleti egyház vezetője, aki három püspöktársával együtt tanúságot tett a hit erejéről és a közel-keleti keresztények rendíthetetlen kitartásáról, közölte a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára közösségi oldalán. Azbej Trisztán azt írja, hálával tartozunk, hogy személyes látogatásukkal megerősítették Magyarország és az üldözött keresztény közösségek közötti testvéri kapcsolatot. A pátriárka delegációját állami részről Kövér László házelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes oldalán fogadta az államtitkár. A delegáció tagjai találkoztak a magyar parlamenti imacsoporttal, és közösen imádkoztak az államtitkárság kápolnájában is a békéért, a megmaradásért és azokért, akik a hitükhöz hasonló hűségük miatt szenvednek. Az Országos Kereskedelmi Szövetség a multik profitját védi, de ideje lenne azokat is támogatni, akikből élnek, a vásárlókat, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Zsigó Róbert azt mondta, az Országos Kereskedelmi Szövetség egy közleményben akarja elmagyarázni, hogy miért kellene megszüntetni az árrészcsökkentést, ami sok-sok családnak és nyugdíjasnak segít. A kereskedők érdekképviselete azt állítja, hogy az árrészcsökkentés elbizonytalanítja a vásárlókat, gátolja a fogyasztást, így nem pörög a gazdaság, fogalmazott az államtitkár, hangsúlyozva, hogy a kormány továbbra is kiáll a magyar családok mellett. Megállítjuk az extra profitot, és ebben nem nyitunk vitát, fogalmazott Zsigó Róbert. A főváros mulasztása miatt nem fog megvalósulni az óbudai védműfejlesztés, a rendelkezésre álló 28 milliárd forintot másra csoportosítja át a kormány, jelentette be Cepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az államtitkár emlékeztetett, a kormány 2023-ban döntött arról, hogy 28 milliárd forintot biztosít az óbudai gátfejlesztésre Európai Uniós forrásból, de az azóta eltelt két évben a főváros nem teljesítette a projekt elindításához szükséges három feltételt. Egyrészt egy szabályszerűen benyújtott pályázatnak, egy szabályszerűen kiválasztott kivitelezőnek, melyet a főváros az elmúlt időszakban nem tudott produkálni, így az irányító hatóság a közelmúltban elutasította a kérelmüket. Másodszor jogerős létesítési engedély a nyomvonalra, ami szintén nincs meg, hiszen a bíróság jogerősen elutasította a létesítési engedélyt. Harmadszor egy ilyen projekthez társadalmi konszenzusra is szükség van, és számos civil szervezet tüntetett a nyomvonal ellen, fogalmazott az államtitkár. Sport. Az Európa bajnok Mocsári Bence fantasztikus versenyzéssel megnyerte a paratriatlonosok szamarkandi világkupa versenyét kategóriájában. A tavalyi párizsi paralimpián 5. 25 éves magyar versenyző hetek óta nagyszerű formában van. Két héttel ezelőtt a Yokohamai világkupán a 4. helyen végzett, most Üzbegisztánban pedig bizonyította, hogy immár a legjobbak közé tartozik. A mostani siker már fontos pontokat jelent számára az új paralimpiai kvalifikációs sorozatban, írja a Magyar Triatlon Szövetség. Végül az időjárásról. Hazánk nyugati felén kétharmadán gomoly felhős napos idő várható. A keleti tájakon is egyre jobban szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a keleti határszélen azonban maradhatnak borult tájak. Estére a gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég, legfeljebb kisebb körzetekben maradhat némi felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 19 fok között várható, de a tartósan borult keleti, észak-keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb lehet az idő. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 35 éve, 1990. május 23-án választotta meg miniszterelnökké az első szabad többpárti választások nyomán összeült országgyűlés Antall Józsefet, a Magyar Demokrata Fórum elnökét, és alakult meg a hárompárti koalíciós kormány, az MDF, a Független Kisgazdapárt és a Kereszténydemokrata Néppárt részvételével. Magyarországon a több mint 40 éves pártállami időszak után 1990. március 25-én, majd április 8-án tartották az első többpárti szabad parlamenti választásokat. A csaknem 65%-os részvétellel lezajlott voksolás után a 4%-os parlamenti küszöböt az MDF, az SDS, a Független Kisgazdapárt, az MSZNP utódaként létrejött Magyar Szocialista Párt, a Fidesz és a KDNP érte el. A parlamenti pártok közül az MDF, a Független Kisgazdapárt és a KDNP társaságában nemzeti konzervatív kereszténydemokrata, az SDS és a Fidesz egyfajta szociálliberális, míg az MSZP szociáldemokrata jellegű, a demokratikus szocializmus értékeit valló politikai szervezetnek tekintette magát. Az 1990. május 2-án megalakult új országgyűlés 386 helyén az MDF 165, az SDS 94, a Kisgazdapárt 44, az MSZP 33, a Fidesz 22, a Kereszténydemokrata Néppárt 21, az Agrárszövetség 1 és a Független Képviselők 6 mandátummal osztoztak. Szűrös Mátyás, az ideiglenes köztársasági elnök május 3-án kérte föl Antall Józsefet, a választásokon győztes MDF elnökét kormányalakításra. 1990. május 23-án az országgyűlés elfogadta a kormány programját, Antall Józsefet megválasztotta miniszterelnökké. A kormány letette a hivatali esküt. A kabinetben az MDF 9, a Független Kisgazdapárt 4, a KDNP 1 tagot delegált, 3 tárca élére független, párton kívüli politikusok kerültek. A hárompárti koalíciós kormány megalakulásakor 59,5%-os parlamenti többséggel rendelkezett. Antall József tisztában volt azzal, hogy nagyon nehéz feladat vár rá és kabinettjére. Már az első kormányülésen felhívta erre a miniszterek figyelmét, szavai szállóigévé váltak. Önök egy kamikáze kormányban vesznek részt, ahogy fogalmazott. Antall József kormányfői működésének szinte első napjától küzdött betegségével. Ciklusát nem tölthette ki, 1993. december 12-én elhunyt. Az új kormány Boros Péter addigi belügyminiszter vezetésével 1993. december 13-án alakult meg. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban egy korábbi adásunk szerkesztett változatát hallják, amelyben dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszél a rendszerváltozást követő évek belpolitikai változásairól. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Rendszerváltás első szabad választásán nagyon sok párt indult az akkori éppen kialakuló demokráciának köszönhetően, de mindösszesen csak 6 párt jutott be a parlamentbe. Ez a 6 párt ért el az akkor parlamentbe jutáshoz szükséges 4%-os küszöbet. Az MDF, a Magyar Demokrata Fórum nyerte a választásokat, így 164 képviselőt küldhetett a parlamentbe. Második helyen végzett a Szabad Demokraták Szövetsége, amelynek 94 képviselő lett parlamentben, a harmadik a Független Kisgazdapárt, a negyedik lett a Magyar Szocialista Párt, az ötödik a Fiatal Demokraták Szövetség, a hatodik pedig a Keresztény Demokrata Néppárt. Azon kívül még 8 független képviselő is helyet foglalhatott a parlament széksoraiban. Végül is a választási eredmények ismeretében az MDF alakíthatott kormányt, Antall József volt a kijelölt miniszterelnök jelölt, és ő volt, aki egy jobb-közép nemzeti konzervatív koalíciós kormányt hozott létre. Azért el kell mondani, hogy honnan jött Antal József, és milyen családból származott, mit kell tudni róla, mert nem hiszem, hogy 1995 vagy 1988-89 előtt sokan hallottak róla. Édesapja, idősebb Antal József 1974-ben halt meg, és miniszteri tisztviselőként dolgozott a II. Világháború előtt, ami azt jelenti, hogy az 1990-93 közötti miniszterelnökünk középosztálybeli tisztviselő családból származott. Az édesapja részt vett a híres Egri Normának a létrehozásában, majd menekültügyi kormánybiztos lett, és ilyen minőségben nagyon sokat köszönhettek neki lengyel-francia hadifoglyok, illetve zsidók is a II. Világháború szenvedései közepette. Aztán 1931-ben a Független Kisgazdapárt tagja lett, később 1945 után pedig országgyűlési képviselőként, illetve újjáépítési és pénzügyminiszterként dolgozott az állami igazgatásban. Az ifjabb Antal József 1954-ben végzett Eötvös Loránd Tudományegyetemen, történelem latin szakon, és 1956-os forradalomban történt részvétele miatt elbocsátották a középiskolából, aztán a Szabadrin könyvtárban dolgozott, majd az orvostörténeti könyvtárban és levéltárban folytatta munkásságát több évtizeden keresztül. 1988-ban részt vett a Független Kisgazdapárt és a Magyar Demokrata Fórumnak a szervezésében, és meghatározó szerepet töltött be, egyrészt az ellenzéki kerekasztal létrehozásában, másrészt pedig a nemzeti kerekasztal tárgyalásain. Hamarosan megválasztották az MDF elnökévé, és 1990 májusában pedig miniszterelnökként tette el az esküt a Magyar Parlamentben. Már a kormányalakítás során nagyon érdekes dilemma vetődött fel, ugye a második helyen végzett a választásokon, szavazati arány tekintve a Szabad Demokraták Szövetsége. Sokan felvetették már akkor az úgynevezett nagy koalíciónak a lehetőségét, tehát hogy a választásokon első és második helyezést elért párt fogjon össze, az ország demokratikus átalakítása céljából óriási feladatok álltak az 1990-ben megalakult kormány előtt, gazdasági, politikai, társadalmi szempontból, és igen nagy áldozatokat kellett vállalni a magyar társadalomnak is, és sokan azt mondták, javasolták, hogy szerencsésebb lenne, hogyha ez a két ideológiailag egymással szemben álló politikai erő fogna össze. Mert az már nyilvánvaló volt a választások előtt, mint egy fél évvel, hogy az MDF és az SZDSZ útja egészen másképpen alakulnak. Az MDF-ben erősebb volt az a nemzeti konzervatív, jobb-közép irányzat, az SZDSZ-ben pedig inkább a polgári demokratikus és erőteljesebben nyugatbarát irányzat kerekedett felül. A nagy koalíció nem valósult meg, Antal József a nemzeti keresztény nemzeti elveket valló pártokkal fogott össze, tehát az MDF, a kisgazdákkal és a keresztény demokratákkal hozta létre a kormányát. És azt is kinyilvánította Antal József, hogy kamikáze kormánynak tartja a saját kormányát, tisztában volt vele, hogy nem fogják túlélni a következő választásokat, olyan népszerűtlen intézkedéseket kell meghozniuk, és olyan nehéz dolgok lesz, hogy lehetetlenek tartott a következő választásoknak a megnyerését. Ahhoz, hogy a kormány normálisan tudjon működni, mivel nem kötött koalíciós szerződést a Szabad Demokraták Szövetségével, valamiféle modus vivendire mégiscsak szükség volt, így született meg az a bizonyos MDF-SZDSZ paktum, vagy az Antal-Tölgyesi féle megállapodás, amely biztosította a stabil kormányzást éveken keresztül. Ennek az volt a lényege, amely mind a mai napig meghatározza a magyar demokrácia működését, hogy a kormányt csak konstruktív bizalmatlansági indítványa lehet megbuktatni. Tehát minisztereket és a kormányfőt a parlament nem buktathat meg, nem válthat le. A minisztereket, hogy az elmúlt években ez bebizonyosodott, csak a saját miniszterelnöke menesztet. A miniszterelnököt pedig csak a pártja válthatja le a miniszterelnöki tisztségből. Erre akkor azért volt szükség, hogy a kormány előtt álló nagy feladatokat hosszú időn keresztül ugyanaz a kormány tudja elvégezni. Mert hogyha esetleg bizonyos intézkedései nem találkoznak a többi parlamenti pártnak a szimpátiájával, akkor akár az olaszországi helyzet is kialakulhatott volna, ahol az 1950-es, 60-es években évenként vagy fél évenként vártották egymást a kormányok. Ez pedig lehetetlenítette volna a demokráciának a megszilárdítását és a piacgazdaságnak a kialakítását. Tehát szükség volt erre a megállapodása, kompromisszumra, ami azt jelenti, hogy mind a két félnek engednie kell a álláspontjából, mind az MDF-nek, mind pedig az SZDSZ-nek. Az Antal kormány eredménye végül is a magyar demokratikus politika intézmények megszilárdításában rejlett, de olyan eredményeket is elért Antal József kormánya, mint a szövetcsapatok kivonás 1991. júniusában, a Varsói szerződés, a KGST szintén az Antal kormány idején szűnt meg, tehát Magyarország visszanyerte szuverenitását, függetlenségét ezekben az években. Miután a miniszternek a programját bemutatta a parlamentbe, amelyet lehetett kereszténydemokratának, vagy nemzeti liberális jellegűnek, vagy akár népi jellegűnek minősíteni, és 1990 őszén lezajlottak az önkormányzati választások, 1990 októberén alakult ki a taxis blokád, amely látszólag ugye a benzin áremelések miatt jött létre, valójában azonban volt ebben egy nagy adag csalódása a társadalomnak, az, hogy fél év alatt a kormány nem volt képes látható módon javítani a társadalomban és az ország helyzetén, illetve volt a politikai szándékok is most már nyilvánvaló a taxis blokád szervezése mögött. Mi azt jelentette, hogy a következő évben igen nehéz helyzetben az ellenzék ösztüzében kellett végezni a munkáját az Antal kormánynak. 1993 decemberében Antal József hosszú betegség után elhunyt, és Boros Péter vette át, mint egy fél évre a miniszterelnöki tisztséget, de ebben az időben már elkezdődött a Magyar Demokrata Fórumnak a széthullása, szétesése, és már az előző évben is bizonyos zendülés alakult ki a párton belül, és a radikálisabb, nemzeti radikális irányvonal Csurka István vezetésével kivált és létrehozta Magyar Igazság és Élet pártját. Az is érdekes volt még az Antal kormány idején, hogy pont ennek a nemzeti radikális vagy egyesek szerint szélsőjobboldali csoportosulásnak a párttá szerveződése az SZDSZ-t is félelemmel töltötte el, és 1992-ben elkezdődött a korábban igen radikálisan kommunista ellenes SZDSZ-nek a közeledése az MSZP-hez. A szélsőjobboldali veszély volt az a tényező, amely őket egymás közelébe sodorta, és ebből lett majd koalíciós megállapodás 1994-es választásokra. Az 1994 tavaszi választások nemzeti konzervatív erők vereségét hozták, amelyben valóban közrejátszott, hogy az elmúlt 4 évben igen drasztikus intézkedésekre volt szükség, rohamosan nőtt a munkanélküliség, az infláció, az emberek többségében bizonyos kádári nosztalgiák, a kádár korszak iránti nosztalgiák, vagy nosztalgia alakult ki. ami azt jelentette, hogy sokan vissza kívánkoztak abba az időszakban, abba a korszakban, amikor mindenkinek volt munkahelye, legalábbis papíron, illetve mindenkinek volt lakása, tehát meg volt a bizonyos minimális létbiztonság. Ez a bizonytalan életforma az embereket is csalódottá, kiábrándultá, frusztráltá tette, és sokan úgy gondolták, hogy ezért az MDF és Antal József vezette kormány tehető felelőssé, és esetleg, hogyha az MSZP a Magyar Szocialista Párt kap egy újabb esélyt, akkor az emberek igényeit jobban figyelembe véve, nagyobb szociális érzékenységgel fogja majd ebből a nehéz helyzetből kivezetni az országot. Hát a Magyar Szocialista Párt 209 mandátumot szerzett ezen a választáson, a második ismét a Szabad Demokraták Szövetséget, az MDF a harmadik helyre esett vissza, őt követte a Kisgazdapárt, a KDNP és a Fidesz. Ahogy mondottam, a 1992-t kezdődő nemzeti radikális mozgalom hatására mindenki meglepetésére szociál-liberális koalíció jött létre az MSZP és az SZDSZ részvételével, aminek a kormányfője Horn Gyula lett. Horn Gyula 1932-ben született, és 1954-ben fejezte be Rosztovi Egyetemet közgazdászként, majd Magyar Dolgozók Pártjának tagja lett 1956 előtt, utána a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, és ami akkoriban 1994 után kedvelt téma volt, valóban részt vett a forradalmi korhatalom tevékenységében, pontosabban a pufajkások alakulatának tagja volt 1956-57-ben, emiatt sok támadás is érte azokban az években, mármint 1994 után. Aztán 1959-től gyakorlatilag évtizedeken keresztül a külügyminisztériumban dolgozott a pártállam idején, beválasztották az MSZMP központi bizottságába, és egy igen nehéz korszakban 1989-90 között Németh Miklós kormány külügyminisztereként tevékenykedett, és nem lehet tőle elvitatni például a kelet-német menekültek kiengedésének az érdemét, valamint a szovjet csapat kivonásnak az előkészítését, mert ő volt az, aki még 1990 elején Moszkvában Eduard Shevardnadze szovjet külügyminiszterrel aláírták a szovjet csapatok Magyarország kivonásáról szóló egyezményt. A Horn kormány idején a privatizáció majdnem teljesen befejeződött. Ezt azért kell mindenképpen megemlíteni, mert az Antal kormány eléggé bizonytalan volt a privatizáció kérdésében. Egyrészt szerettek volna minél több külföldi tőkét beengedni Magyarországra, és lehetővé tenni külföldiek számára és a magyarországi tulajdonvásárlását. Ugyanakkor arra is oda akartak figyelni, hogy a magyarok is, magyar polgárok is tulajdonhoz jussanak, és kialakuljon egy magyar tulajdonosi réteg, egy magyar, úgynevezett magyar származású középosztály. Minden esetre a Horn kormány felgyorsított és egyszerűsítette a privatizációnak a tevékenységét. Ebben az időben dőlt el Magyarországnak a NATO felvétele, azon kívül folytatódtak az integrációs tárgyalások, de meg kell említeni, hogy ez még az Antal kormány kezdeményezését vitte tovább, mert Antal Józsefék indították el az európai integrációs rendszerhez való csatlakozást. Az Antal kormány idején lett Magyarország az Európai Tanács tagja, valamint társult az európai közösségekhez. Tehát folytatódtak a tárgyalások a Horn kormány idején is, de a költségvetés hiánya, illetve a fizetési mérlegek hiánya drasztikus intézkedéseket követelt, és ez a történelemben hírhet, vagy híres Bokros csomag néven vonult be 1995-ben. Ez a Bokros Lajos pénzügyminiszter nevével jelzett gazdasági program az életszínvonal csökkenésével járt. Ugyanakkor, hát elég ellenmondásra megítélése mind a mai napig a közgazdászok körében, mert miközben fokozatosan romlott az emberek többségének az életszínvonal és az életminősége, a fizetési hiány is csökkenni kezdett. De ezt ugye az éveken keresztül a magyar társadalom tagja nem nagyon érezték a bőrükön, és mind a mai napig emlegetik ennek a negatív hatásait. A Horn kormány idején alakult át a pártszerkezet, ami igen sajátos a jelenség a magyar politikai életben, ugye mert 1994-ben hát Antal József halála miatt is az MDF súlyos válságba került, és a választási vereség után kivált egy mérsékeltebb csoport a pártba, és megalakították a Magyar Demokrata Néppártot. 1994 után bizonyos ideig a Független Kisgazda párt lett a jobboldali erőknek a vezetője, Tordján József vezetésével, amíg a Fiatal Demokraták Szövetség 1995-96 között egy jobbra átott nem hajtott végre, és közeledni kezdett az MDF-hez, valamint a Független Kisgazda párthoz is, és így a Horn kormány elérte azt 1998-ra, hogy egy jobboldali egységfront jött létre tulajdonképpen szociál-liberális kormány ellen.
Járni, hinni abban, amire vágyom, s ha hiszek benne, küzdeni érte bármilyen áron.
Elhangzott műsorunkban dr. Bartók Béla, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi docense beszélt a rendszerváltozást követő évek belpolitikai változásairól. Minden munkatársam nevében további szép napot kívánok Önöknek. A műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Farkas József felnémeti fafaragót. Ő azt mondta, hogy mondjam hozzá, hogy volt zarándokod, hiszen nagyon sok zarándoklaton vett részt már. De mielőtt erről kezdenénk beszélni, tudom jól, hogy a fafaragó munkái, mivel több Mária szobrot, illetve korpuszt is készített, végül is összefonódik a hit életével. Mikor kezdett el először ezzel foglalkozni?
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió kedves hallgatóit. A fafaragással kezdve nekem eléggé zaklatott formába indult ezzel való kapcsolatom. Tudnélik a felnémeti fűrészüzembe dolgoztam, nekem az volt az utolsó munkahelyem. És a munkatársam fafaragással foglalkozott. Hát ő fertőzött meg ezzel a gyönyörű szép munkával, amit az első évben azzal kezdtem el, hogy készítettem a borospincémbe egy pohártartó lapot, hátlapot. És sajnos ez utána feledésbe merült, 10 éves homályba. Majd akkor jött 2003-ba, mint katolikus ember kimerem jelenteni, hogy nekem ez a megszólítás fentről jött, hogy Jóska, neked faragni kell. És úgy kerestem meg Egerbe a felnémeti cimborámat, szintén Józsefnek hívják, hogy Józsikám, úgy döntöttem, hogy elkezdek faragni. Hát mondta, hogy épp ideje. De mondom, nekem semmim nincs. Sem szakirodalmam, sem szerszámom. Hát szakirodalmat adott, ugye szakkönyvet, és díszítő faragással kezdődött, ami azt jelenti, hogy tehát késes faragás, ékrovásos faragás, ugye. Készítettem késeket, és a lányomnak a születésnapja a közeljövőbe lett, ugye, ez január 21, és ez közvetlen évelején volt, és találtam a faanyagaim között egy gyönyörű szép gyertyánfát. Én ezt föllapoltam, elkészítettem egy gyönyörű szép díszdobozt, és azt megfaragtam. De hát ugye ez nagyon fehér volt, tudnélek, a gyertyánfa, az egy fehér faanyag, ugye, és bevittem a munkatársamnak, megmutattam neki, hogy nézd, én ezt tudtam megfaragni. Ránézett, ott azt mondja, hát Jóska, hát ez kezdő munkának, ez egy tökéletes anyag. Roppant jó. Hát ez engem annyira föltüzelt, hogy továbbiakban is készítettem ezeket a díszítő faragásokat. Hozzátegyem, a második lányomnak februárban van a születésnapja, neki szintén készítettem egy dobozt. Idősebbik lányomnak ez titok volt, nagy meglepetés. Fiatalabbik lányomnak már nem volt, mert látta, hogy én mit készítek. Minden esetre is megörült ennek a szép faragásnak. Sajnos a betegségemmel kapcsolatban le kellett mondanom egy pár év múlva az ékrovásos faragásról. Ízületeim véget, már nem tudtam a kést olyan erővel a faanyagra rá préselni, nyomni, hogy szép munkát tudjak készíteni. Így átértem a vésős faragásra. Így ezzel szélesebb körbe megnyílt előttem a munkalehetőség. Faragtam Mária szobrot, korpuszokat, majd később beléptem a Népművészeti Egyesületbe, ott pedig ugye faragótáborokba mentünk, ott többféle munkákat készítettünk a megrendelő igénye szerint. Ugye 2006-tól vagyok a Heves megyei Népművészeti Egyesületnek a tagja, ugye sorai közé fölvettek, és 2013-ba indult Békés megyében, Szangtelepülésen faragótáborunk. Sokan ezt nem ismerik, ezt a települést, mert nem egy nagy lélekszámú, és kiesik a főútvonaltól, de ha azt említem, hogy Kiskun-Majsa lefelé, Szeged felé, olyan 7 kilométerre található tőle. Így be lehet tájolni ezt a kis települést. Oda jártunk le, gyönyörű szép, tiszta település, és mindig a 6 éven keresztül ott gyarapítottuk a település értékét, hogy úgy mondod, hogy ezekkel a faragványainkkal. Majd itt szükebb környezetünkbe, Heves megyébe, 16-ba indult a faragótáborunk. Itt ebben az évben már 9. alkalommal lesz ebben az évben megtartva. Aki úgy érzi, hogy ideje van, nem beszélve itt helyben mondom ezt, ugye, Aldebrő közel van, 21 néhány kilométer. Meg lehet nézni ezeket a faragványokat, amiket elkészítettünk itt már a 8 év alatt, csak tudom javasolni. Sajnos eljött az az idő, hogy lassan ezzel a munkával is fel kell, hogy hagyjak, mert a látásom sajnos nagyon beszűkült, nem nagyon tudok már ezzel foglalkozni. Minden esetre a társaim nem hagynak ide haza. A táborokban még mindig elvisznek, hogy neked ott van a helyed, velünk kell, hogy legyél. Mindig megtalálják azt a munkalehetőséget, amivel még tudok nekik besegíteni.
Említette, hogy több korpuszt faragott, illetve ahogy kicsit ugye beszélgettünk itt a felvétel előtt, akkor beszéltük, hogy Mária szobrot is készített, mégpedig Zarándok társai kérésére.
Igen, megismerkedtem egy nagyon aranyos fiatal hölgyel, nyíregyházi lakos, Mezőkövesden született, de az útja oda vitte őt Nyíregyházára. És őkért meg nem mondom már, hogy melyik képbe, hogy Jóska, faragjál már nekünk egy hordozható Mária szobrot, mert ami nekünk van, ugye, az nagyon picike. Tudnilik évek óta járnak Gyöngyösre, a fájdalmas búcsúba, ahol a hordozható Mária szobroknak a találkozó helye van. És nekik elkészítettem egy 90 centis hordozható Mária szobrot. Nem is akár milyen formátumút, hanem a kis Jézussal ábrázolva, és a kis Jézus lába alatt a monarchia címerével van ellátva, és természetesen kiszínezve. Nagyon megörültek neki, azóta is ott van Nyíregyházán, hagyom összem nagy boldogasszony templomba van elhelyezve. A korpuszokkal kapcsolatban pedig, és a feszületekkel kapcsolatban, ott pedig volt Zarándok társam és az Zarándok út szervezőnk, Bárdos Pista kért meg, hogy még 11 őszén, hogy faragjak már egy Zarándok úti feszületet, mert addig mindig kölcsön kellett nekik kérni. Én ezt elkészítettem 12 év elején. Ahogy haladtam a munkával, kaptam megszólítást, hogy Jóska, neked ezt a feszületet el kell, hogy kísérjed. És abban az évben én csatlakoztam itt Egerbe a Mária úti zarándokokhoz, és hála a jó Istennek, épségben meg tudtam érkezni a Zarándok társaimmal Lecsíssomlyóba, ami nekem nagyon megható volt. És évek óta vágyakoztam arra, hogy ugyan el tudok-e én még jutni valamikor erre a gyönyörű szép szent helyre. És megadatta a jó Isten. Úgy, hogy nem is egy alkalommal, hanem úgy összességében én 6 alkalommal voltam menni Csíksomlyón, úgy zsinórba, 11-től kezdve 16-ig. Nem győzök hálát adni a jó Istennek ezért a jóságáért.
A zarándokság az ezen a feszületen keresztül jött be az életébe? Vagy előtte már esetleg kisebb, mondjuk nem Csíksomlyó, hanem kisebb búcsújáró helyeken volt előtte?
Voltak úgy zarándok útjaim, és ha jól emlékszem, ez 2007-ben kezdődött, mikor felújították a Szarvaskő és Bélapárt falva közötti Szent Anna kápolnát. És én 2007-ben lett megszentelve, és abban az évben mentem én föl, ugye Szarvaskőtől ott gyülekeztünk össze a vasúti állomáson, és onnan zarándokoltunk föl a kápolnához. Majd egy jó pár éven keresztül ez ment folyamatosan. 2010-ben pedig jött az a lehetőségem, hogy az egri zarándok társaimmal tudjam várni a csíksomlyói zarándokokat Egeren kívül az Egerszalóki és az Egerszóláti kereszteződésbe a Fehér Máriánál, mert így neveztük őt el, ugye mindig fehérre volt lekenve, ugye leápolva. És akkor elkísértem őket egy jó pár egri személlyel a város külső széléig, majd 11-be el Kácsig, és abban az évben egy kolping társammal, személykocsival lementünk a Pucsintetőig, és az utolsó 3 napot zarándokoltuk le a Csíksomlyóig. Majd pedig 12-ben aztán jött az Egertől való gyalogó zarándoklat. Utána pedig jött még egy ilyen rövid szakasz, majd jött az, hogy a feltájmesterekkel, az egri feltájmesterekkel, buszozarándoklattal vettem részt 2 alkalommal, és 15-ben pedig akkor még egyszer megadott nekem a Jóisten akaratából, hogy újrainduljak gyalogosan, és hála Istennek oda megérkeztem. És ahogy mondtam, ugye így összességében 6 alkalommal vehettem részt így a csíksomlyói búcsún. És öröm volt ott lenni, szívet, lelket megtöltve a Jóisten kegyelmével, ott annyian a csíksomlyói nyerekben, mikor imára nyújtottuk kezeinket, szinte megdobbant alattunk a talaj. Annyira jó érzés volt, úgyhogy ez feledhetetlen élmény számomra. És ez végig kísér, szinte a síromig mondhatom. Ez feledhetetlen.
Nyilván a gyalogos zarándoklat volt a nehezebb, de gondolom, hogy élmény szempontjából viszont az lehetett az érdekesebb.
Igen, igen, igen. Csodálatos emberekkel találkoztunk, fogadtak bennünket, ahány településre beérkeztünk, nagy szeretettel kínáltak bennünket, és szálláshelyekkel, ugye, mert minden napra nekünk előre meg volt a szálláshelyünk biztosítva, tehát oda el kellett érnünk. Az, hogy mikorra, az nem volt megadva végső soron, mert az időjárás viszontagságainak ugye ki voltunk téve, tehát nem mindig úgy tudtunk haladni, hogy mi szerettünk volna. És hozzátéve ugye ez nem egy teljesítménytúra, hanem ez zarándoklat. Majd pedig ugye átérve Párciumba, Erdélybe, Székelyföldre, az ottani magyar emberekkel csodálatos volt az a találkozás. Csodálatos volt, feledhetetlen tényleg. Kérdezték még idehaza tőlünk, hogy miért ekkora kerülővel mentek? Mert ugye mi fölmentünk itt a Borsodi részen, ugye az Emplén alján föl Tokaj, majd érintve Szabolcs megyét, ugye, tehát Nyíregyházát is, majdnem ugye a Sóstónál voltunk, hogy miért megyünk mi olyan távol, miért nem a rövidebb utat válasszuk. Tehát azt mondtuk nekik, hogy mondom, gyerekek, ez hozzátartozik a Jézusnak a 40 napos zarándoklatához. Nekünk is ugye ezt figyelembe kellett vennünk. Jó, hogy ugye ez Pestről indulva 42 nap, de nekünk kettő alkalommal úgynevezett helybe zarándoklatunk volt. Idehaza Magyarországon Máriapócson egy napot, és lent Székelyföldön pedig Parajdon volt egy ilyen helybejárási zarándoklatunk. És végsősorban így jött ki a 40 nap, hogy ugye a 40. napon érkeztünk meg Csíksomjóba, és ugye részt tudtunk venni a pünkösdi szentmisén.
Említette, hogy az életkor is nagyon megoszlott, nagyon fiatal kisgyerektől, idős emberekig mindenki
voltak.
Magát.
Például 15-ben, amikor voltam, a legidősebb zarándoktársunk, ő 82 éves volt. És leértünk ugye Székelyföldre, nosa én azt elfelejtettem mondani, hogy ott Székelyföldön anyaországi zarándokok csatlakoztunk az Alfalusi keresztaljához. Tudni, onnan indul nagyon régóta a keresztalja le Csíksomjóba. És első alkalommal 130-150 körül létszámmal vettünk részt, és hogy haladtak az évek előre, úgy szaporodott és növekedett a létszám. Ugye 2015-ben már 260 körüli létszámmal vettünk részt. Tehát mindig gyarapodtunk. És ugye még ezt azt akarom hozzátenni, hogy ott Alfaluba csatlakoztak olyan fiatal családok, házaspárok, hogy 7-8 éves gyerekekkel jöttek velünk az utolsó két nap, ugye, mert ez utolsó kettő napról van szó. És ezek a kis fiatal fiúk, már gyermekek, ugye, mert vegyesen voltak, nem nyafogtak az édesanyjuknak vagy édesapjuknak, hogy jaj, apa, anya, fogjál már, felfáradtam. Nem, ők keményen kitartottak a felnőttek mellett végig. Pedig, ahogy mondtam, voltak nehéz szakaszok is ugye az úton. Esőt kaptunk, és többeken meg is kérdezték, hogy és amikor esik az eső, akkor mi csináltatok? Hát mondom, mentünk tovább. Felkészültünk esőköpennyel, lábbelivel, nekünk menni kellett. Tehát a célunkat el kellett érnünk. Nem volt pardon, hogy most beállunk, aztán 2-3 óráig ugye várunk, míg eláll az eső. De mennünk kellett, igen, mennünk. És minden naposan nekünk megvolt, én ugye innen Egertől tudom, a napi 11:30-tól egy szilencium, ugye 12-ig, ugye elcsendesedés, ugye kicsit befelé fordulás, és délután 3 órakor pedig az irgalmasság rózsafűzérét. Hozzátegyem, délbe az úrangyalát imádkoztuk el, ott megálltunk, körbeálltunk, zarándokok, és álló helyzetben mondtuk el az imát, majd ugye délután 3 órakor az irgalmasság rózsafűzérét, viszont azt már menet közben mondtuk, kicsit lelassulva, ugye, de ott már nem tudtunk megállni, mert azért tényleg az idő az mindig nagy úr mindenhol, ugye, tehát haladnunk kellett, ezt így mondtuk. És ez tényleg mindennaposan, ez be volt tartva.
És említette azt is, hogy az egyház énekeket is folyamatosan énekelték.
Természetesen, ugye ezt nem is tettem hozzá, hogy mindannyiunknál volt egy az zarándok úti könyv, amiben gyönyörű szép Mária énekek vannak, és azokat énekeltük, igen, énekeltük. Na és nem beszélve olyan is volt, hogy például népdalokat énekeltünk, mert a Jóisten azt sem tiltja.
Így van.
Úgyhogy nem beszélve, úgy Székelyföldön ugye fiatalokkal mentünk tovább, ugye azon utolsó két napon, hát csodálatos volt velük ott énekelni.
Mi volt, ha visszagondol, mi volt a legfelemelőbb emléke? Lehet egyáltalán kiemelni valamit így a zarándoklatokból?
Hát nem tudom, elég hosszú volt az út minden esetre, ugye hát részemről 31 nap volt az első alkalommal, ugye a második alkalommal volt. 34 napos, tudnék ugye második alkalommal már gyöngyösen mentem elők, és onnan jöttem befelé Jeger felé velük. Nagyon nehéz így megragadni, mert minden nap csodálatos volt. Talán ott odalent Székelyföldön, mikor az ottani nagy keresztaljának a vezetője tartott egyes templomokba ilyen beszámolót, hogy az hogy is történt, miért van úgy az a templom, hogyan jött létre, ezek voltak talán úgy kiemelkedőbb részek, legalábbis az én életemben, ugye.
Beszéltünk arról, hogy a kora miatt már nem biztos, hogy vállalkozna egy ilyen hosszú zarándokútra, de ugye tőlem kérdezte, hogy például az Egedhegyi keresztút lesz-e, mert hogy szívesen részt venne rajta. Akkor ez csak ezt jelenti, hogy lelkiekbe az ember.
Jaj, én mindig vágyakozom különben, mindig vágyakozom így a zarándokútra. Hát valóban hosszabb utat már nem tudnák megtenni. Ugye sajnos 2000-ben nekem két protézis műtétem volt, úgyhogy már hosszabb útra nem tudnák, de így, ahogy valóban szóba került, meg érdeklődtem utána, hogy Egedhegyi zarándokút, a keresztút, ugye, hát ezen szeretnék részt venni. Ha nem is teljesen végig ugye az Eged tetőre, mert azért keményebb részek is vannak ott, de ameddig tényleg a egészségem engedi, azért szeretnék megtenni egy bizonyos szakaszt.
De akkor csak azt jelenti, hogy maga az zarándoklat, maga ez ebben való részvétel, maga ez a, nem is tudom, hogy mondjam, történés, vagy maga ez, hogy a csoport összetartozik, egyé kovácsolódik, azért ez csak
hiányoznak,
sokat jelenthet.
Hiányoznak minden esetre, hiányoznak. És ugye itt a felsorolások közül ki is hagytam, megfeledkeztem róla, hogy ugye a korábbi években itt a környező településekre mi mentünk búcsúi zarándoklatokra. Hát ugye a Báros Pisti barátom volt ennek a szervezője, de hogy ők elköltöztek, ugye én úgy veszem észre, hogy szinte így megszűnt ez a, szinte hagyománynak lehetett már nevezni, ugye, hogy mi újra bevezettük ezt, most megint megszűnőbe került. Hát ugye mentünk első alkalommal ugye a nyár folyamán a Szalókon kezdtük, ugye, és utána mentünk Szomolyára, utána Bogácsra, és a legutolsó búcsúi zarándoklatunk volt ugye Egerbakta, az alexandriai Szent Katalin búcsúba, ugye november 25-e. Hát ott már szinte kihívásokkal is szembe kellett néznünk, ugye jobban, mint akár a nyári zarándokutakkal, mert ott már fagyok is voltak, de nem jelentett problémát. Az nem tartott bennünket vissza. Sajnos úgy hallom, hogy már ugye az is megszűnt. Nagyon sajnálom, igen, hogy ez így történt.
De ahogy beszéltük az előbb, hogy fiatalok is részt fogtak venni, hát ha részt, majd egyszer felújulés.
Igen, csak az a probléma, hogy nincs egy olyan karizmatikus szervező, aki ezt kézbe fogná, ugye, hogy mint volt ugye, hogy említettem is, hogy a Bárdos Pista. Ezeket mindig észbe tartotta, és időbe szólt a társadnak, hogy na, akkor megyünk, ugye. Mentünk, amennyien mentünk, de szóval mindig voltunk úton, mindig.
Szakrális műveiről beszéltünk, de nem említettük, hogy Felnémeten egy kopjafát is készített, mégpedig egy 56-os kopjafát.
Hát valóban, ez viszont eszembe se jutott, igen. Igen, ott kértem meg 2016-ban a Felnémetért Lokárpatrióta Egyesületnek a vezetőjét, hogy én szeretnék készíteni az 56-osok emlékére egy kopjafát. Nehezen indult, de azért sikerült rávenni, hogy elkészüljön. Tudnilik, ugye az 51-es évfordulóra nem tudtam elkészíteni, akkor én még valahogy távol álltam a komolyabb faforgási munkáktól, ezt még akkor nem mertem bevállalni. De azért az eltelt 10 év alatt azért már szereztem annyi gyakorlatot, hogy ezt be tudtam vállalni. És viszont elkészült. Hát nagy utánajárásom volt a neveket összeszedni, még a megyei levéltárban is voltam előkeresni a felnémeti 56-osoknak a múltját, de sajnos ott nem találtam. Majd egy fiatalember mondta, hogy ő talált, de a egri törvény székről, nem tudom, jól mondom ezt a nevet, egri törvényház, ugye, onnan jött át iratok, hogy abban viszont van egy ötösi lakótelepi, ugye, mert nem törzsökeres felnémeti, de akit ugye el is zártak. Végső soron most konkrétan meg nem tudnám mondani, de vagy 16-17 szemét föl tudtam rá vésni, meg sikerült szereznem az engedélyeket, ugye, mert egy nagyon jó ismerősöm, Isten nyugosztalja, dr. Csank István, bácsi javasolta én nekem, hogy Jóska azt mondja, menj el hozzá, az élő hozzátartozóitól, és kérjed meg az engedélyüket, hogy rávisesed-e az őseik nevét. Hát ez volt. Majd nem is tudom, hogy 3 éve volt az, hogy a Szarvaskői úton, mielőtt elhagynánk ugye Felnémetet a vasúti kereszteződéstől jó 100 méterrel visszább, ugye ott volt kidőlve egy kereszt. Ott már a felnémeti fertelmesteri testület kért meg, hogy faragjak már úgy keresztet. Hát én örömmel elkészítettem a korpusz, az eredeti mentrá, hiszen ilyen alumínium öntvény korpusz volt ugye a régi kereszten, őt visszahelyeztem rá, és új talapzat készült, tudnélik az előző kereszt a kert kerítésén belül volt elhelyezve, most kívülre lett hozva közvetlen a járda mellé, úgyhogy nem elzárt területen van, hanem kint ugye a közterületen. Bárki egy szál virággal adózhatott, ugye, ott is egy két háború közötti személy hunyt el, annak a családnak a hozzátartozója, aki volt a kert, ugye, és ők oda helyezték el ezt a keresztet.
Kedves hallgatóink, Farkas József felnémeti fafaragóval hallottak beszélgetést. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk a szerkesztő Somosvári Eszter Anna nevében is. A bemondót Domán Vivient hallották. Megismételtük tavaly készült műsorunkat.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fears, you'll find that life is still worthwhile if you just
a Szent István Rádió, a jó hír hangja.